Istenek igéjét az Efézusiakhoz írt levél második részéből fogom olvasni, az első 10 verset. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a halak fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag létén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amelyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát, irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, téged magasztalunk és dicsérünk, aki hatalmas erődet mutattad meg akkor, amikor egyszülött fiadat föltámasztottad a halálból, a Szentlélek által. És köszönjük, hogy te fiadban, a Jézus Krisztusban mi is föltámadtunk a bűn halálából, hogy új életben járjunk. Köszönjük ezeket az igéket. Kérünk, hogy te bonts ki ezt számunkra, mindannyiunk számára külön-külön, hogy mi is, ami is az, amit külön-külön számunkra ezekből az igékből mondani akar számunkra nekünk, mivel meg akarod érinteni az életünket. Kérünk téged, hogy használd ebben mondit Szent Lelked által. Kérünk téged, hogy legyen élő és ható mindazon ige, amit most is felolvastam. Legyen áldásod rajtunk, újíts meg, elevenés meg. Így kérünk a gyermekeinkért is, akik szintén hallják a te ígéret, és a testvéreinkért, akik velük foglalkoznak, hogy őket is te áld meg, te adj igét az ő szájukra is, amikor azt megnyitják, és a gyerekek szívébe is készséget, befogadják a tőled küldött igét. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük tőled, és várhatjuk, hogy jól tartasz bennünket, hogy füves levegőre terelgetsz bennünket, és az élő víznek forrásaira. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Minden ember életében vannak olyan pillanatok, amit az ember sohasem felejti el. Volt egy ilyen az én életemben, egy 15 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, mentem Debrecenbe egy lelkészi konferenciára, és a Hortabács keresztül, ahol nincs senki, ahol az út egy másfél méter magasabb, mint azok a mezők, ami ott van mellette. Mentem, és egy lassú teherautó volt előttem, és vártam, hogy végre mikor lesz egy lehetőség, amikor tudok előzni ezt a teherautót. És végre egy kanyar után láttam, hogy van egy jó egyenes út, nem volt senki az úton, jó, most tudok előzni. És kezdtem menni balra, hogy előzzem ezt az embert, és akkor észrevettem, hogy egy kocsi mögöttem jött, nem tudom menni vel, de én azt mondom, hogy valószínűleg 130-140-nél, és én nem vettem észre, amikor én kezdtem arra menni. Egy másodpercben én észrevettem, ő észrevett engem, ő egy kicsit balra húzódott, én egy kicsit jobbra húzottam. Mi lett a végeredmény? Ő lement az úttestről balra, én lementem az úttestről jobbra, az én kocsim egy 180 fok visszafordult, én hátrafele mentem. Lefele. És amikor végre megállt a kocsi, az első gondolatom, mi van a másik emberrel. Hasonlóképpen ő a másik oldalon, amikor végre megállt az őrkocsija, ugyanaz volt benne, hogy mi van a másik emberrel. És kb. Egyszerre följöttünk, és láttunk egymást, és láttunk, hogy jó, nincs semmi komoly probléma. De az volt az érdekes, amikor ez történt, a teherautó csak tovább ment. Szerintem nem is vette észre, hogy valami történt mögötte, de amikor jöttek a többi kocsi, mindegyik megállt. És kész voltak segítséget adni nekünk. És csak gondolkoztam egy kicsit arról, hogy a mi életünkben, hogy bármikor, ha mi lenne egy hasonló helyzetben, hogy pont előttünk történik egy baleset, akkor biztos, hogy mi megálljunk. És mi azt mondjuk, hogy minden, ami tőlem függ, én próbálok segíteni ezt az emberre, aki komoly bajban van. Esetleg az élet és a halál között áll az ő élete. Mindnyájunk, amikor látjunk egy ilyen helyzet, mi megálljunk. Mert mi nem akarunk azt, hogy valaki meghal. Az, ami várjunk, hogy valahogyan mi tudunk segítséget adni. Vagy ha az ember menne az utcán és látja, hogy egy ház ég, és valaki kiabál a házból, mi mit csinálunk? Mi csak tovább sétáljunk, azt mondja, hogy nem, most én megyek a bankba, intézni kell ezeket a dolgokat a banknál, ez fontosabb. Nem. Senki nem csinálna azt. Ha mi látunk, hogy valaki bajban van, ha valaki életveszélyben van, azonnal megálljunk, keresünk azt az utat, hogy mi hogyan tudunk segíteni azt az embert. Mi a fizikai téren csináljunk ezt. De a kérdést, amivel szeretnék foglalkozni ma délelőtt, mi van a lelki területben? Mi van a lelki területben? Az Efézus második rész, az első pár versben beszél arról, hogy az ember Jézus Krisztus nélkül elveszett. Az ember Jézus Krisztus nélkül egy úton van, egy széles úton van a halál felé. Lehetséges, hogy ő nem is tudja azt, hogy ő milyen úton van. De mi tudjuk. Mi tudjunk azt, hogy a hitetlen ember milyen úton van. Föl kell tenni a kérdést, hogy amikor mi tudjunk ezt, mit teszünk. Tegnap néztem az interneten, hogy most hány ember él a világban. És vannak különböző oldalak, ahol van egy óra, ami mutat, hogy hány ember él a világban. Az oldalt, amit én találtam tegnap, az egyik dolog, amit mutat, egy olyan óra, vagy egy olyan szám, ami állandóan változott, hogy hány ember él a világban. De utána alatta volt még három óra. Az egyik az volt, hogy hány ember született a mai napon. És a másik az volt, hogy alatta az volt, hogy hány ember meghalt a mai napon. És a harmadik ott volt az, hogy mi a különbözet, hogy minivel nőtt a lakosság a földön a mai napon. De amiben csodálkoztam azt, hogy az óra, ami mutatja, hogy hány ember meghal, az kb. Másodpercenként nőtt két emberrel. Másodpercenként. Kiszámoltam azt, hogy azt jelentene, hogy ha én most egy 35 percet predikálok, ha egy kicsit hosszabb lesz, akkor nagyobb lenne a szám, de abban a 35 percben 40,000 ember meghal. 40,000. De én azt mondom, ez nem zavar minket, mert valószínűleg a 40 ezerből az egyik se ismertünk. Nem érint minket, ahol mi vagyunk. De valahogyan én azt látom, mint hívő emberek, szükség van arra, hogy egy kicsit komolyabban veszünk ezt a számot. Valahogyan azt kell látni, hogy másodpercen két ember meghal. És bárhogyan, ahogyan nézünk a számokat a világban, a többség meghal Jézus Krisztus nélkül. Amikor mi szembesüljünk ezzel a ténnyel, ez hogyan érint minket? Érzünk bármilyen felelősség ebben a helyzetben. Érzünk azt, hogy mi, mint hívő emberek, tehetünk-e valamit ez érdekében. Az utolsó két hétben már meséltem ezt valakinek a héten, az Isten kegyelme volt, hogy utána számoltam, hogy volt három lehetőségem találkozni valakivel, aki valószínűleg nem hívő. És volt az volt az érdekes, hogy mind a három helyzetben én nem kerestem azt az embert, hanem azt az embert keresett engem. És egy kicsit csodálkoztam ezen, mert ez nem minden nap, vagy minden héten előfordul, hogy nyílnak ilyen lehetőségek az ember előtt. De valahogyan, amikor ez történt, azt kellett látnom, hogy ez egy ajándék Istentől. Ez egy ajándék Istentől, hogy van egy teljesen nyitott ajtó, hogy valaki keres, és akar beszélni az ő lelki állapotáról. Az emberek élvesznek Krisztus nélkül. Egy pár évvel ezelőtt idéztem az egyik igehirdetésről Jonathan Edwards, aki az Egyesült Államokban a 18. század ébredésében az egyik, én azt mondom, hogy kulcs ember. Rendszeres teológiát írt, de egy helyi gyülekezetben szolgált. És az egyik predikáció címe az volt, hogy bűnösök a haragadó Isten kezében. Én azt mondom, hogy én nem vagyok, hogy az túl népszerű lenne ma, ha lenne egy hirdető tábla egy templom előtt, és azt kérjünk, hogy a vasárnapi predikáció téma a bűnös ember a haragadó Isten kezében. Gondolom az emberek, akik jönnek az utcán látnak, hogy az lesz a predikáció itt ebben a templom, akkor oda nem megyek vasárnap. Amikor Edwards először hirdette ezt az igét, egy gyülekezetben semmi reagálás nem volt. Úgy volt, mint egy másik vasárnap, az emberek jöttek, hallottak az igét, elmentek, fogtak a lelkész kezét, kifele köszönjük szépen a szolgálatot, de semmi hatás nem volt az életükre. Egy másik alkalom, amikor újból ugyanazt a predikációt elmondott, abban a gyülekezetben következmény volt egy ébredés. Ugyanaz a predikáció, ugyanaz az ige hirdető, én nem tudok magyarázni azt, hogy miért volt az egyik gyülekezetben az egyik riadalás, és a másik gyülekezetben a másik riadalás. De az Edwards ebben a predikációban nagyon határozott volt. Ő nagyon világosan beszélt arról, hogy mi lesz az emberrel, aki nem ismer Jézus Krisztus, mint személyes megváltó. Ő azt mondja, hogy az ember elveszett, az ember a halál után mind örökké ott fog élni Isten nélkül a pokolban. Az kemény. Mi nem akarunk hallani azt, mert valahogyan mi akarunk azt, hogy mi csak gondoljunk arról, hogy Isten szeret. És elfelejtsünk azt, hogy Isten igazságos. De én azt mondom, hogy szerintem azt is elfelejtsünk, hogy a legtöbb ember, akivel találkozunk minden nap, ítélet alatt hall. A legtöbb ember, akivel találkozol minden nap, ítélet alatt áll. Azok az emberek, ha nem hallnak az evangéliumot, ha nem térnek meg, más kifejezést nem tudok mondani, a pokolba fognak kerülni. És mi minden mással foglalkozunk, de nem foglalkozunk ezek az elveszett emberekkel. És én azt mondom, hogy a teológusok is valahogyan kerülnek ezt. Valahogyan próbálnak magyarázni. Az egyik, amit mondanak, az, hogy a Biblia nem beszél a pokolról. Nem, a Biblia azt mondja, hogy minden ember fog üdvözölni. Próbálnak kerülni azt az igazság, ami benne van a Bibliában. Próbálnak magyarázni valamit, ami nincs benne a Bibliában. Van mások, akik beszélnek arról, hogy van sok út, amit vezet Istenhez. Nagyon sok különböző lehetőség van. Ha valaki Indiában született, akkor a hindu hit által ő tud üdvözölni. Ha valaki Irakban született, akkor ő az iszlám által tud üdvözölni. Ha valaki Kínában született, akkor ő a buddhista hit keresztül tud üdvözölni. Az a lényeg, hogy egy az Isten, csak különböző utak vezetnek ehhez az egy Istenhez. És én azt mondom, hogy ha beszélsz az átlag hitetlen emberrel, akkor azt mondja, hogy ez így van. Ez így van. Mi, mint keresztények, mi egy kisebbségben vagyunk. Amikor mi fölálljunk, és mi azt mondjuk, hogy csak egy út. És akkor az emberek a világban mit mondanak? Ezek a keresztények. Olyan szűk a gondolkodásuk. Miért nem tudnak látni? Miért próbálnak kényszeríteni mindenkit arra, amit ők hisznek? Miért nem adnak nekünk szabadságot? Ha mi látjunk, hogy valaki életveszélyben van, mi szabadságot adjuk nekik, minél tovább azon az úton semmi probléma. Lehetséges, hogy azt az ember azt gondolja, hogy ő jó úton van. De ha van szeretet a szívünkben, akkor valahogyan mi próbáljunk meggyőzni őt. Mi nem tudunk kényszeríteni őt, de mégis mi tudunk tenni mindent, ami a mi kezünkben van, hogy mi próbáljunk meggyőzni őt abban. Hogy az út, amilyen van, az a halálba vezet. Érzünk-e ezt a felelősséget? Vagy nem? Hiszünk azt, amit olvasunk az igében? Vagy nem? A Lukács evangélium a 19. rész, a 10. versben azt olvasunk, hogy Jézus azért jött a világba, hogy ő keresi és megtalálja az elveszett. Isten nem egy gonosz Isten. Isten nem egy olyan Isten, aki azt mondja, hogy én nem foglalkozom azok az emberekkel, akik Kínában élnek, akik Indiában élnek. Amikor Jézus jött a világba, ő azért jött, hogy ő keresi és megtalál mindegyik elveszett embert. És amikor ő együtt volt a tanítványokkal, ő tovább adott neki azt a feladatot. Nem az a célom ma délelőtt, hogy legyen lelki ismeret furdalás bennünk. Nem az a célom, hogy mi mindjárt hazamenjünk, és azt mondja, hogy milyen szörnyű, ami van. Hanem valahogyan az a vágyom, hogy mi látjunk, hogy van egy lehetőségünk. Van egy lehetőségünk, egy eszköz lenni az Isten kezében, hogy mi tudunk megmenteni az, aki elveszett. A Róma levelében a tizedik verstől olvasom, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdetőr nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldtetek el? Így megvan írva. Milyen kedves azoknak a jövetele, aki az evangéliumot hirdették. Csak, hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hit a mi beszédünknek? A hittele tehát hálásból van, a hálás pedig a Krisztus beszéde át. Valószínűleg, nem mondom, hogy mindenki ide lehet, hogy mindenki kívülről ismeri a János 14. rész, a 6. vers. Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki nem mehet az Atyához, csak én által. Jézus Krisztus azt mondta, hogy csak egy út vezet Istenhez. Mindegyik más út, mindegyik más hit. Lényegesen más, mint a kereszténység abban. Hogy az összes más hit valahogyan attól függ, hogy az ember mit tesz. Mit teszünk az asztalra, a mi üdvösségünkért? Itt az Efézus 2-ben, a 8. és a 9. versben mi azt mondjuk, hogy a mi üdvösségünk kegyelemből van. Az egy ajándék, amit Isten ad. A kereszténység más, mint a többi út. A többi út azt mondja, hogy tegyél valamit. A kereszténység azt mondja, hogy elfogadunk, el kell fogadni az ajándékot, amit Isten ad. Az egy óriási különbség. És sajnálom, túl gyakran az egyházban mi nem világosan mondjuk ezt. Túl gyakran azok a fiatalok, akik nőnek föl a mi gyülekezetünkben, és hasonló gyülekezetekben, bennünk van egy olyan gondolkodás, hogy kell megfelelni Istennek. Kell megfelelni a szülőknek, egy bizonyos életformát kell fölvenni, és ha azt az életformát fölveszem, minden rendben. A Biblia szerint, ha csak azt az életformát fölveszel, ugyanolyan elveszett vagy, mint az az ember, aki soha sem belép a templomba. Mert a kereszténység nem valamit mi teszünk. A kereszténység egy élő kapcsolat Jézus Krisztussal. És minden ember kell dönteni. Én bízom az Úrban, vagy nem. Az egyik a három ember között, akivel beszéltem az utolsó két hétben, egy hontalan férfi, aki az utolsó időkben többször bejött látogatni a Józsit. A Józsit nem tudom hányszor sétált vele ide a sarokki Tesco-ba, és vett neki valami ébédet. És most a héten, vagy múlt héten, nem emlékszem pontosan mikor volt, ő jött, és én nyitottam az ajtót, és azt mondta, hogy jöttem búcsúzni. És kérdeztem, hogy mit mondsz? És azt mondja, hogy most jöttem a kórházból, és azt mondták, hogy áttétes rakom van. Azt mondták a kórházban, hogy semmit nem tudnak csinálni. Nem lehet műteni. Kimotarpia nem fog segíteni. Azt mondták, hogy minél elhamarosan meg fogsz halni. És közben szóltam a Józsinak, és beszélgettünk ezzel a férfival. Nem tudom igazán, mi van benne. Ő azt mondta, miután magyaráztunk neki az evangéliumot, beszéltünk vele, ő azt mondja, hogy igen, én hiszek. Én nem látom az ő szívébe. Lehetséges, hogy ő valóban üdvözülni fog. Lehetséges, hogy ő csak adott a helyes választ a lelkészeknek, hogy kapjan valamit. De valahogyan, és nem beszéltem a Józsival erről utána, de valahogyan szerintem mi úgy éreztünk, hogy nem lehet elengedni őt anélkül, hogy ő hallja világosan, mi az evangélium. Hogy ő látja azt, hogy az egyetlen reménysége Jézus Krisztus. Kegyelemből van üdvösség az embernek. Egy ajándék Istentől. A harmadik gondolat a vázlaton, hogy Krisztus Jézusban jó cselekedetre teremtett. Ha valaki már van üdvössége, ha valaki már Istennél jár, akkor a kérdés, hogy hogyan tovább. És az az érdekes, hogy itt beszél a jó cselekedetről. Itt beszél arról, hogy hogyan éljük. Én azt mondom, hogy ha valaki van élő hite, nem lehet folytatni az életet a megtérése után, mintha semmi nem történt volna. Egy új szívet kaptunk. Egy új kapcsolatunk van Istennél. Valóban ez hat a mi életünkre? Valóban ez befolyásol a mi viselkedésünk? Szerdán kaptam egy e-mailt az édesanyámtól, hogy az édesapám kórházban van. Nem gondoltam túl sokat róla akkor szerdán este, de utána péntek reggel kaptam egy e-mailt a nővéremtől. És azt mondta, hogy szerda este óta az édesapám nem ébredt fel. Most már jobban van. De amikor kaptam azt a hírt péntek délután, vagy nekem péntek délután volt, akkor kellett szembesülni azzal, hogy lehetséges, hogy nem leszek itt ma. Mert már egy repülőgépen leszek az Egyesült Államokba az édesapám temetésére. És az volt az érdekes, hogy tegnap, amikor beszéltem az édesanyámmal, azt mondta, hogy Monty, a Csepeli gyülekezetet hihetett. Mi 5 évvel ezelőtt jártunk egy gyülekezetbe, és 3 nap alatt, amikor az édesapám kórházban volt, a lelkész 3-szor volt bent látogatni a szüleimet. De nem csak a lelkész, hanem a lelkészen kívül 5 gyülekezeti tag ment látogatni őt a kórházban. Egy kórház, ami legalább 30 kilométer attól a helytől, ahol őt laknak. Ezek az emberek lényegében nincs egy gyülekezetben a szüleimmel. Csak azért ismertek a szüleim, mert mi oda jártunk abba a gyülekezetben. És azt kell mondanom, hogy múlt héten az volt a legnagyobb bátorítás nekem. Hogy volt 5 gyülekezeti tag, akik tudtak volna bármit csinálni. És ők mentek ott lenni a szüleimmel, amikor én nem tudtam ott lenni. Ez a jó cselekedet, amit Isten várt tőlük. Föl kell tenni a kérdést. Mert valahogy én úgy érzem, hogy néha mi belemesünk ebbe abba a hibába, hogy van egy ház, ami ég. És mi bent vagyunk a házban, és próbálunk szépen állítani az egyik képet a falra, hogy az teljesen vízszintes lenni. Ahelyett, hogy próbáljunk csinálni valamit azzal a tűzzal, ami pusztít. van emberek, akik azt mondnak, hogy a híver népnek túl fontos a kényelem. Túl fontos, hogy mi csak foglalkozunk magunkkal. Valahogyan azt kell látnunk, hogy a házaink. Meg volt a 35 percem. Abban a 35 percben 40 ezer ember meghalt. A házaik. Foglalkozunk a Cape Kerettel, vagy valahogyan látjunk, mint gyülekezet, van egy misszió feladatunk. Hirdetni Jézus Krisztust. Hirdetni azt, hogy Jézus Krisztus azért jött a világba. Mert ő akart keresni és találni az elveszett. Mindjárt kell gondolkozni azon, hogy Isten, mit vársz tőlem? Nem azt, hogy mit vársz a másik embertől, nem azt, hogy mit vársz a gyülekezettől, hanem azt a kérdést fel kell tenni, hogy Isten, te mit vársz tőlem? Imádkozunk. Édes Atyánk, a jelenések könyvében azt látjunk, hogy az egyik gyülekezetben az volt a probléma, hogy nem volt ott az első szeretet. A másik gyülekezetben azt mondjuk, hogy csak langyosak voltak. De amikor beszélünk a gyülekezetről, a gyülekezet emberekből áll. Lényegében azt kell mondani, hogy mi vagyunk a gyülekezet. Egy gyülekezet nem tud langyos lenni. De a tagok igen. Kérünk, segíts minket, hogy mi tudunk vizsgálni a mi szívünket. Tudunk látni azt, hogy valóban Jézus Krisztus a megváltom, vagy ez csak egy színjáték az én életemben, hogy én próbálok mutatni valamit másoknak. Segíts minket látni azt, hogy minden nap, aki mellettünk van, a munkahelyen, az iskolában, a lakóhelyen, a lényeges többség elveszett. És a széles úton mennek a pokol fele. Kérünk, mutasd nekünk, hogy hogyan tudunk eszköz lenni a te kezedben. Hogy ezek az elveszett emberek tudnak találkozni a kegyelmes és irgalmas Istennel. Ezt kérjük a te nevedben. Amen.